A negyedik és ebben utolsó előadója. A fia Bútora János. Tehát politikai érdekképviselet 2010 után ideológia, hatékonyság és kommunikáció.
Köszönöm szépen. Inkább ide ülök már. Nekem is van előadásom, amit jobban előadik. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Hatékony volt-e a politikai érdekképviselet 2010 után? Ez az a kérdés, amire válaszolnom kellene. És nagyon nehéz és komplex téma. Én is azon gondolkoztam, hogy tudnám ezt megközelíteni. Két fontos dimenziót ki kellett hagynom az előadásból az idő rövidsége miatt, de igyekszem a magam lehetőségeihez képest arra válaszolni, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés szempontjából fontos lépéseket mennyire hatékonyan tudták megtenni a politikai pártjaink. Ami a induló pontokat illeti, ezeket ismerjük, de azért elismételem. 2009-ben ugye pártszakadáshoz vezetett a politikai helyzet, az addigi egységes MKP helyett lett két párt, ami a magyar közösségnek az érdekeinek a képviseletét vállalta. Az egyik ugye az MKP, a maradék MKP, a másik pedig a Híd. Ezzel egy versenyhelyzet jött létre. És egyben egyfajta ideológiai szembenállás, hiszen másképp határozták meg magukat a pártok. Az MKP ugye etnikai képviseletet valósított meg, még a Híd az együttműködés pártjaként határozta meg magát. Hogy ez mennyire valós ideológiai szembenállás, vagy egyszerűen egy pragmatikus megközelítése ugyanannak a problémának, mennyire mély ideológiai különbségek vannak, vagy mennyire csak egy marketing kérdés, erről eltérők a vélemények, és ez az, amiről nekem van véleményem, de ma erről nem fog tudni beszélni. Esetleg, ha valaki utána megkérdezi a kérdés a szekcióban, akkor mondok erről is valamit. Mindenesetre ez volt az első indulópont, tehát egy versenyhelyzet, ami egyben egy ideológiai versenyhelyzet is. És másik fontos dolog, 2006-tól 10-ig ugye az első Fico-kormánynak az időszaka, akkor nagyon feszült volt a helyzet, ugye emlékezhetünk, ez Malina Hedvig ugye ekkor történt, az állami nyelvtörvénynek a módosítása, János Lota pártja ugye kormányon volt, a magyar kormányon is nagyobb voltak feszültségek, tehát egy nagyon feszült helyzetben jött létre ez a pártszakadás. Az érdekképviseletnek ugye mik a céljai, garantálni a kisebbségi jogokat, bővíteni őket, tágabban a magyar közösség érdekeinek a képviselete. Hogyan tudnánk értékelni azt, hogy mennyire voltak sikeresek a pártok, illetve azt előre bocsátom, hogy nagy részt a Híd pártról lesz szó, a végén fogok inkább az MKP-re is kitérni. Ugye a Híd párt volt egész idő alatt a parlamentben, az MKP parlamenten kívül volt. Egyrészt itt a pártok versenyeznek abban, hogy ki tudja jobban képviselni a közösség érdekeit, ideológiák, módszerek, szakmai felkészültségnek a versenye, és ennek a teljesítménye nagyon nehéz mérni, hiszen a siker az nem csak tőlük függ. Külső tényezők erősen befolyásolják azt, hogy mit képesek elérni, de van olyan, ami konkrétan párthoz köthető. Igyekszem ezeket elválasztani. És nagyon fontos, hogy ha sikerekről és kudarcokról beszélünk, tényleg nem csak a pártól függ, tehát nem hibáztatni akarok senkit, meg nem is dicsérni akarok senkit. Ez egy leírás a részemről. Nem próbálom azt megkeresni, hogy ki mit csinált rosszul, vagy mit lehetett volna jobban. Utólag könnyebb okoskodni, ezt tudjuk. Leíró igyekszek lenni abban, hogy mi az, ami sikerként és kudarcként értékelhető. Három szakaszra lehet igazából osztani az elmúlt időszakot. Az első a Radicsová kormánynak az időszak, ez egy két éves időszak, mikor kormányon volt a Híd. A második Fico kormány időszak, amikor ellenzékben volt. A harmadik pedig a mostani. A harmadik Fico kormányot a Pellegrini kormány egybevette. Az MKP az egész idő alatt parlamenten kívüli párt volt. A kiindulópontban ugye a Hídnak volt egy komoly helyzeti előnye. Az össze két okból is, ugye az együttműködés pártjaként pozícionálta magát, és ha másra nem, arra mindenképpen hatással volt ez, hogy ezzel kompatibilisabb lett a szlovák pártoknak az érdekeivel is, könnyebben lehetett vele együttműködni, eleve ugye az együttműködésnek a pártjáról van szó, tehát nehezebben definiálható egyfajta nacionalista blokként, ami csak a magyar kisebbség érdekeit próbálja megvalósítani. Ez egy polgári képződés. Szlovákok és magyarok is részt vesznek benne. Tehát ez biztosít egyfajta érdekérvényesítési potenciált. A másik fontos dolog, hogy Fidesz ellenes helyzetbe került a híd, nem biztos, hogy kifejezetten saját stratégiájából, egyszerűen a híd volt az, ami az MKP-t választott a stratégiai partnereként, viszont a híd ezáltal a szlovákiai térben a Fidesz ellenfeleként tudta pozícionálni magát, és a Fidesz-fóbia vagy az Orbán-fóbia egy komoly meghatározó eleme a szlovák politikának azóta is, tehát ez egyfajta pluszpontokat jelenthet, vagy egyfajta potenciált jelenthet a szlovák politikai partnerek szemében. Kezdetben a stratégiát tekintve igazából a hagyományos MKP stratégiát alkalmazta a hír, tehát a jobbővítés volt a cél, és ennek a korlátja, hogy a koalíciós partnereknek a politikai akarata, tehát egy politikai alkukkal kell elérni azt, hogy bővíteni tudjuk a magyar kisebbségnek a jogait. Eredményeit tekintve viszont nagyon kudarcos volt ez az időszak. Ekkor került sor az államnyelvtörvény és a kisebbségnyelvhasználati törvény módosítására, illetve az állampolgársági törvénynek a módosítására nem került sor. És volt még több programpontja a hídnak, amit szeretett volna megvalósítani, de ugye bukott a kormány, ezekre már nem volt idő. Például a kisebbségi kulturális alapot akkor szerették volna elfogadtatni, és az első javaslat már el is készült, nem volt idő ennek a végrehajtására. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes lépés, amiről itt beszélni fogok, olyan, ami külön elemzést igényel, és tartottam is ilyen előadásokat például a nyelvtörvényekről is, az állampolgársági törvényről is, meg több mindenről, ami később elhangzik. Ezekre most nem lesz időm kitérni, esetleg ha valaki megkérdezi, meg akarja kérdezni utána, hogy egyiket másikat miért tartom sikernek vagy kudarcnak, akkor el tudom mondani bővebben, de mindenképpen annak tartom őket. A második időszak, említettem, a híd ellenzékben volt, ez egy sokkal nehezebb helyzet. Kezdetben még ők jelölték a kisebbségi kormánybiztost, Ánad Lászlót, de a vasúti táblák ügyét, miután nem sikerült neki sem megoldani, akkor lemondott. Voltak sikertelen törvényjavaslatok is, hogy ellenzékből ezeket sokkal nehezebb megvalósítani. Nem sikerült. És így jutunk el a mostani időszakhoz, ahol ha megnézik a listát, több olyan lépést sikerült keresztül vinni a hídnak, ami előre sikerként értékelhető. Fontos, hogy a koalíciós szerződésbe kerültek már bele ezek a dolgok. És fontos az is, hogy formálisan sokszor nem előrelépésként lettek definiálva kezdetben, illetve nem igényeltek törvénymódosítást. Formálisan sokszor a status quo alapján maradunk, csak a régebbi módosításoknak a végrehajtása az, ami bekerült a koalíció szerződésbe, ami mégis előrelépés jelent. Például a vasúti táblák ugye egy ilyen dolog, nem kellett hozzá törvénymódosítás, hanem végrehajtási lépések sorozataként kerültek ki végül a vasúti táblák, amik elvileg a törvényben régebb óta benne voltak. Ugyanúgy a falutáblák, hogy ne legyen eltérő színű a magyar és a szlovák, szinte nem kellett hozzá törvénymódosítás, rendeletmódosítás kellett hozzá, stb. Voltak olyan dolgok, amikhez kellett új törvény, ilyen a kisebbségi kulturális alapnak az elfogadtatása, ez szintén egy fontos előrelépés. Tartottam előadást, hogy miért tartom ugyanakkor a kihagyott lehetőségnek is, tehát lehetett volna sokkal jobb is, de önmagában az pozitív, hogy az alap létrejött. És voltak ugyanakkor olyan dolgok, amik benne voltak ugyan a koalíció szerződésben, de mégsem sikerült keresztül vinni őket, például a szlovák második nyelv oktatása. Tudjuk, hogy az elmúlt hetekben bukott el az oktatási törvénynek a módosítására, tehát a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt sem sikerült elfogadtatni. Tehát itt a lista minden sokkal hosszabb, mint régebben volt. Ami fontos dolog, hogy az igazán fontos kérdések én szempontból mindenképpen a nyelvtörvények, tehát a nyelvpolitikának a reformja az föl sem merült, és az állampolgársági törvény módosítására sem volt lehetőség. És voltak persze visszalépések is, amikre kezdetben nem számított senki, például a himnusztörvény körüli mizéria, amikor betiltották a himnusz éneklését, vagy mégse biztos, aztán eltörölték a betiltást, de nem ugyanaz a helyzet, mint a kiindulópont, illetve a nagyszabai szlovák iskola kapcsán szintén volt egy módosítás, ami hátrányos a magyar oktatás helyzet szempontjából. Megint csak nem megyek bele a részletekbe, hogy miért gondolom ezt. esetleg, ha valaki megkérdezi. Ezek minden esetre madártáblakból azok a dolgok, amik történtek. Jogászként én ezeket szeretem elemezni, de most mégse ezt fogom. Mennyire értékelhetjük ezt sikeresnek? Illetve hogyan változott ezeknek a fejleményeknek a tükrében az érdekérvényesítési stratégia? Egy nagyon éles váltást látok 2011-ben. Ez ugye az állampolgársági törvény kudarca, amit nem sikerült a parlamenten átvinni, és a kisebbségnél használati törvénynek a kudarca, amikor a híd jóval pozitívabb törvényt szeretett volna benyújtani, ez már a kormányon nem annyira ment el, és még ahhoz képest, amit a kormány elfogadott, a parlamentben még ezekből a javaslatokból is jóval vissza kellett venni. Aminek a fő oka ez az úriember volt, ugye a Igor Matovics. Elhangzott itt nem régen, hogy mindenkinek van múltja, ezt emlékezzünk azért az ő múltjára is most, amikor az MKP-nak koalíciós javaslatot tett. Tehát azzal kommentálta a nyelvtörvény megmutatását, hogy megkopasztottuk Bugár libáját, tehát minden jelentős erőlépést kivettünk a törvényből, és tényleg, ha megnézzük magát a törvényt, sok szempontból visszalépés volt, még az akkori adott helyzethez képest is, amit a nyelv használati szabályok biztosítottak. Hogyan reagált erre a híd? És itt jön egy éles váltás az addigi érdekképviseleti stratégiához képest. Négy szempontból. Az egyik kommunikációs szempontból nagyon jellemző lett az eredményeknek a túlértékelése. Tehát összegyűjtöttem olyan szó szerinti nyilatkozatokat abból az időből, amikre jellemző az, hogy egyrészt nem igazak, másrészt tehát olyan dolgokat mondanak, amik nem igazak, vagy pedig egyáltalán nem is ahhoz a helyzethez köthetők. Például eltöröltük a nyelvtörvényből a büntetéseket, máig ott vannak a büntetések. Azóta sokkal több büntetést szabtak ki a nyelvtörvény alapján, mint akár az első Fico-kormány idejében. Lehetővé tettük a kisebbségi nyelvű intézést. Ez például 99 óta ott van a törvényben. Matrica kampány az új nyelvtörvénynek köszönhető, semmi köze a nyelvtörvénynek a matrica kampányhoz, és így tovább. És ez máig jellemző, tehát most is. Kisebbségi kulturális alapkapcsán megvalósult a kulturális autonómia. Nem valósult meg. Kettő nem ugyanaz. Egy kormány sem ért el ennyit a kisebbségeknek, ezt most halljuk sokat. Vitatkozhatunk arról, hogy mennyit vagy mennyit nem. A 99-es kisebbségi nyelvhasználati törvényen szerintem nem fogható az, ami például a mostani kormány alatt megvalósul. Szabadon énekelhető a himnusz, az a legújabb, ugye ez Jakab Elemérnek a plakát kampánya. Be akarták tiltani a himnuszt, ez meg lett akadályozva, kicsit rosszabb a helyzet, mint volt, és akkor ezt most sikerként értékeljük. Tehát ez az egyik. A másik, rendkívül fontos, kisebbségi nyelvhasználatnak a hibáztatása. Tehát a rossz helyzetért nem az állam, nem a politikai helyzet felelős, hanem maguk a nyelvhasználók. Szó szerint például nincs szükség a nyelvi jogok bővítésére, mert az emberek ezekkel sem élnek eléggé. És ennek nagyon sok variációja. Tehát, hogy nincs itt szükség előrelépésre, vagy nincs itt szükség politikai munkára, mert az emberek olyanok, amilyenek, ők azzal se élnek, ami van. És ennek másfajta variáció például, amikor a kulturális támogatásokat kritizálták, hogy egyes szervezetek miért nem kaptak pénzt, pedig a szakmai bizottságok javasolták őket, akkor jöttek azok a válaszok, hogy ezek irredentista kulturális szervezetek voltak, azért nem kaptak pénzt, mindenfajta bizonyíték nélkül. Ha az MKP-s polgármesterek kimutatták, hogy ők sokkal kevésbé voltak sikeresek a pályázatokon, akkor az a válasz jött, hogy ezek a polgármesterek direkt szabotálják a pályázataikat, mert így akarják leépíteni a falujaikat, stb. Tehát olyan fajta kommunikációs csavarok, amik addig már egyáltalán nem voltak jellemzőek egyik magyar pártra sem. Harmadik, a kettő kombinációja. Amikor nem sikerült biztosítani a magyar vasúti táblákat 2012-ben, akkor ugye a kommunikációs panel az volt, hogy de sikerült biztosítani, ott van a törvényben, csak kérni kell, tehát azért nincsenek táblák, mert a helyi polgármesterek nem kérik. Jogilag ez így nem igaz. A törvénybe bekerül valami, egy akadály elhárul, de van ott még több akadály, és egyszerűen nem igaz, hogy például a helyi polgármestereken múlik, nem az ő kompetenciájuk kérni a vasúti táblákat. Ugyanez most is. módosították a rendeletet, ami az úthasználati törvényhez kapcsolódik, tehát ami a táblákat definiálja, és akkor a kommunikáció az, hogy megnyílt a lehetőség az irányjelző tábláknak a kihelyezésére. Továbbra is törvényi akadályai vannak, miért nem helyezhetők ki az irányjelző táblák. Nem a polgárokon vagy a polgármestereken múlik, hogy ezek nem kerülnek ki, ez további jogalkotási lépéseket kíván. És így tovább. Ennek a csúcsa számomra Bugár Béla 2017-i szilveszteri interjúja volt, amikor a Paraméteren olvasható, ez tovább, ami máig ott van, tőle is azt kérdezték, hogy hogyan képzeli el a nyelvtörvény végrehajtását, hogy a több száz formanyomtatán hiányzik, mindössze három szerezetében magyar nyelven, és ő erre is azt mondta, hogy hát ez a polgárok hibája, hát az fordulnak a járási hivatalhoz, nem élnek a jogaikkal, és akkor a diportás megkérdezett, de most akkor az azt jelenti, hogy ők fordulnának, akkor lennének formanyomtatványok, és igen, ez maradt a panel, tehát a polgároknak a hibája valahogy, hogy az állam nem tette meg azokat a végrehajtási lépéseket, amiket igazából csak az állam tehet meg. A negyedik pedig egyfajta kettős beszéd, tehát hogy más a magyar üzenet a magyar sajtóban, és más a szlovák üzenet a szlovák sajtóban, nem tudom, például a Matrica kampány, amit a magyar sajtóban megdicsér a híd, a szlovák sajtóban pedig elhatárolódik tőle, vagy a táblaállítás, és így tovább. Ehhez a polgárok túl passzívak panelhez annyit tennék hozzá, hogy ha a polgárok nem tudnak élni azokkal a nyelvhasználati jogokkal, amiket a törvény biztosít, akár azért, mert lehet, hogy a polgárok nem elég tudatosak, akkor ebben az esetben ki cseréljük, a polgárt vagy a törvényt. Melyiket igazítjuk melyikhez? Szerintem a törvénnyel valószínűleg kicsit könnyebb dolgunk lenne, illetve ha ez a helyzet, hogyan lehetne növelni a polgárok tudatosságát? Valószínűleg nem úgy, hogy azt mondjuk nekik, hogy egyébként minden megoldott, már csak ők tehetnek arról, hogy nem sikerül előrelépni. Egy olyan helyzetben, amikor tényleg nem megoldott minden, tehát még ha próbálkoznak is, akadályokba ütköznek. A nyelvtörvényről magáról nem akarok beszélni, erről már sokat beszéltem. A szlovák kisebbség nyelvhasználati törvény nem az állampolgároknak szab meg jogokat. Tehát például azt halljuk, hogy lehet, hogy jogunk van a postán magyarul beszélni, igazából nincs jogunk, a törvény a postának szabja meg, hogy ha akar, magyarul is beszélhet az ügyfelekkel, de az ügyfeleknek nincs joguk arra, hogy a posta magyarul kommunikáljon velük, és így tovább. Jó, tehát hol tartunk most? Van-e olyan megoldás, ami garantálná a szlovákiai magyar közösség egyenlőségét, megvédeni a diszkriminációt és az asszimilációtól? Tisztán elméleti szempontból van ilyen megoldás, látunk erre jó példákat máshol Európában. Mi kellene ehhez? Javaslat egy jó nyelvi szabályozásra, javaslat az érdemi egyenlőségre. Van ilyenük. A HÍD ebben az időszakban elkészített egy víziót, az MKP pedig egy autonómia tervezetet. Ez pozitív, hogy ezek elkészültek, de igazából nem töltenek be komolyabb szerepet. Egyik sem hivatkozik rá. Ezt nagyon jól lehetett látni például a himnusz törvény körüli vitában. Mind a két pártnak van ilyen dokumentuma, ami kihat a kisebbségi jelképekre is. Egyiknek sem jutott eszébe, hogy meghivatkozza a saját dokumentumát, hogy ó, nekünk van javaslatunk erre is, és az alapján így képzeljük el. Tehát ha még ők sem veszik komolyan a dokumentumainkat, akkor nem tudom, hogy másnak miért kellene. Törvényjavaslatokat szintén nem látunk, szakmai műhelyeket szintén nem. Nem tudom, hogy mennyire állnak készen ezek a pártok a következő koalíciós tárgyalásra. Tudjuk, hogy az az időpont, amikor javaslatokat lehet tenni a leendő koalíciós partnereknek, hogy mi az, amit a következő 4 évben szeretnének végrehajtani. És ezzel a végéhez érkeztem. Tehát ha értékelnénk az elmúlt időszakot, azt látjuk, hogy ez a koalíciós ciklus kis lépések paradigmának a szempontjából sikeres volt egy szempontból. A Smert és az SNS sikerül partnerét tenni abba, hogy egyes lépéseket támogasson, ami nem egy lebecsülendő eredmény. Mert ilyen szerintem 20 éve elképzelhetetlen volt. Ugye az akkori paradigma mindig az volt, hogy a jobb oldal az, akivel együtt lehet működni, a másik oldal pedig abszolút ellenzi a magyar érdekérvényesítési lépéseket. Ez megtört. Viszont ez se vezetett érdemi áttöréshez. Ami alatt azt értem, hogy még csak szó sincs arról, hogy a szlovákiai magyar közösség jövőjének a biztosításához például milyen nyelvhasználati szabályozást képzelünk el, tehát hogy egyáltalán miért szeretnénk, hogy a partnerek ebbe beleegyeznek el, hogy lehet ezt átvinni, az egy másik kérdés, de hogy egyáltalán mi lenne a cél. A feszült viszonynak az enyhülése szintén egy fontos eredmény. Kérdés, hogy ez mennyire felszínes, és hogy mennyire rövid távú. Én úgy gondolom, hogy amíg nem sikerül rendesen rendezni a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét, addig nem beszélhetünk igazán a feszült viszony enyhítéséről. És látjuk azt, hogy nem lett sikeres a híd abban, hogy több szlovák szavazót sikerült volna bevonzania azzal, hogy enged a kisebbségi célokból, pedig volt ilyen elképzelés, hogy 2012-ben az SDK összeomlott, a híd lehetett volna az a párt, ami magához vonza ezeket a szlovák szavazókat, de ezt nem igazán vált be. Paradigmaváltás történt, most már nem cél többé a jogok érdemi bővítése, a kisebbségi nyelvhasználókra van áttolva a felelősség, ennek nyilván megvan az az eredménye, hogy nem lehet számon kérni a hídon, az MKP-ről mindjárt mondok egy-két dolgot. Ha ez nem cél, akkor nem is elvárás. És nem látszik az se, hogy a szakmai háttérét a jövőben hogy biztosítanák bármilyen fajta ilyen program kidolgozásának. Ugye létrejött egy Bélmátyás intézet, az oldalukon még szerepel, hogy polgári szalonokat és polgári vitásteket fognak tartani, én nem tudok ilyenekről, hogy ezek megvalósultak volna. Az MKP ugyanezen időszak alatt nem tudott igazából újítani, nem jött új módszerekkel, és ezért nem tudta betölteni azt a szerepét, amit egy versenyhelyzetben a váltópártnak be kellene, hogy nagyobb erőfeszítésekre sarkalja a kormányzó pártot. Csak példákat felsorolok, hogy mit értek ez alatt, új módszerek lettek volna például a szakmai csoportokkal, a civilekkel való együttműködés, a szlovák majd meg a magyar közvéleménynek, szlovák és a magyar közvéleménynek a megszólítása, az önkormányzati mozgástér kihasználása, tehát az MKP önkormányzati szinten elég erős, ez nem történt meg. Igazából elfogadta azokat a szabályokat, amiket a híd diktált, még a kisebbségi nyelvhasználók hibáztatását is sokszor, az MKP-től is találtam ilyen nyilatkozatokat. Tehát gyakorlatilag érdekérvényesítés szempontjából ugyanazt csinálná az MKP, mint a híd, csak jobban a saját elmondások szerint. Ezt nyilván majd a választók ítélik meg. Köszönöm szépen!